Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Kecskés András közgazdász egyetemi tanár.
Jó estét kívánok, és én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
Köszönjük, András, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és bármilyen meglepő, 2024 első napjaiban gazdasági megközelítésből készítenénk egy óévzárót, valamint természetesen ki is tekintenénk az új évre, hiszen még nagyon az elején vagyunk, hogy miként és hogyan is látod a prognózisokat, de hát akkor ugorunk vissza a 2023-as esztendőre, hát alig ha karikázhatjuk be a 23-as gazdasági teljesítményt piros ceruzával a naptárunkban, de összességében egyébként hogy látod, jobb, hogy már mögöttünk van, vagy lehetett volna jobb is?
Amiről úgy fogalmazol, hogy mögöttünk, ezért most úgy értelmezem a kérdést, hogy ez a magyar gazdaság állapotára utal. És én meglepő módon egyébként egy kicsit pozitívabbnak látom az összkifejletet, mint amire számítani lehetett. Nem is azért, mintha olyan jól állnánk, hanem azért, mert azokat a katasztrofális szenáriókat, amik még 2022 végén, 2023 legelején benne voltak a kártyapakliban, azokat sikerült elkerülnie a magyar nemzetgazdaságnak. Itt ugye most már egy kicsit föllélegezve, és ilyen szempontból egy kicsit kényelmes pozícióból, mondjuk úgy most, hogy okoskodva tudunk merengni a múlton, de voltak itt nagyon kemény pillanatok az elmúlt két évben. Én nem is szűkíteném ezt 2023-ra, hanem az elmúlt két évet mondanám, amikor is katasztrofális forint árfolyamokkal is számoltunk már előre kalkulálva vagy elővetítve az euró és a dollár árfolyamához képest. Ezt elkerültük. Eredmény, hogy ez az ügyességünknek, a szerencsénknek, vagy a világgazdaság kedvező csillagzatának köszönhető, abba esetleg mélyebben belemeltünk, de az tény, hogy nem láttunk 4,50-es, 4,60-as euró árfolyamot. Ennek megfelelően a kontrollálatlan, tehát a második világháborút követő mintájú inflációt is sikerült elkerülni, ami nem azt jelenti, hogy nem volt baromi magas, nagyon-nagyon magas volt az infláció. Ugye azt se tesszük ki a kirakatban, hogy európai szinten EB-t nyertünk ebben az inflációs versenyben, persze ezt negatív értelemben mondom, de nem bizonyult olyan elhúzódóan tartósnak, ami ezt a csúnya angol száz kifejezést használva ilyen out of control, kontrollvesztést eredményezett volna. Sikerült a szellemet, még ha nehezen is, de úgy tűnik visszagyömni a palackba. És ezt a két faktort nézem a magyar nemzetgazdaság szempontjából, én azt mondanám, hogy ha 2022 végén megkérdeztek volna engem, mint befektetőt, ezzel a helyzetképpel kiegyeztem volna most 2024 január elejére.
Na hát ilyen ritka az én optimista hang.
De ez nem optimista, ez realista, ez a jó és a rossz között most elhelyezett minket ott, ahol vagyunk. Csak kiemelem, tehát aláhúzom háromszor pirossal, hogy azt az összeomlást, ami benne volt a pakliban és a levegőben, ezt sikerült elkerülnünk.
Hát akkor most én leszek az ördög ügyvédje, ugye említettette is, hogy milyen magas volt az infláció, ugye ezzel párhuzamosan a jegybanknak emelnie kellett a kamatszintet, ezáltal nyilván a finanszírozás megdrágult, a magyar gazdaság recesszióba süllyedt, néhány ágazat teljesen bedőlt. Üröm az örömben egyébként, hogy a munkanélküliség ráta, viszont meg a állástalanságot kifejező mutatók, azok teljesen jól alakultak, meglepő módon, majd kicsit erről is beszélünk.
Meg hogy közbeszúrjak, bocsáss meg, a nemzetgazdaság eladósodottságának a mutató és így a külső mutatók
is. És itt van még a hiány témaköre is, úgyhogy igen. Azért nem olyan nagy számok ezek, mármint hogyha időzelbetében mondtam, hogyha a nagy számok tükrében nézzük a 2023-as esztendő teljesítményét, nagyon nem lehetünk büszkék a magyar gazdaságra. De a szkenáriódat egyébként persze sokan van.
Nem akarok büszke lenni, hát élhető környezetet akarok a saját magam számára, a munkához, az üzlethez, és hát empatikus lényként embertársaim számára. Ezt a magyar gazdaság most tudja hozni annyiban, hogy amire számítottunk. Tehát, hogy milyen negatív következményekkel járhat számunkra a válság, azokat egyelőre elkerültük. Ebben szerencse is volt, de én ezt az egészet nem egy versenyként élem meg, hogy büszkék legyünk, hanem az élhetőség, a gazdasági használhatóság szempontjából nézem. És tudod, egyébként ez egy nagy különbség szerintem az én nézőpontom és nagyon sok elemző nézőpontja között, hogy a gazdaság nem ennyire politika, mint ahogy arra sokszor Magyarországon tekintünk. Persze, miután a gazdaságpolitika egy meghatározó eleme a gazdaság alakulásának, egyik részről az. Másik részről azt a nézőpontot kell elkerülni, hogy erre lenne nagyon specifikus magyar megoldás, mert aki nem látja, hogy ezek globális áramlatokból beszüremlő problémák, és egyben globális megoldás mintáknak az alkalmazása, az rossz úton jár. Tehát Magyarország sérülékenysége egyébként pont nem a mi jó vagy rossz megoldásainkban van, hanem abban áll, hogy picik vagyunk, és ezek a nagy világgazdasági hullámok óriásikat löknek a mi csónakunkon.
Hát a múlt év nagy ellensége volt az infláció, és ahhoz képest egyébként nem tudom, te mit tapasztaltál Magyarországon, mint hogyha valamiféle társadalmi béke övezte volna a fogyasztói áraknak az elszállását, és mintha mindenki tudomásul vette volna. Így látod te is, vagy pikánsabb a megközelítés?
Én ezt nem mondanám, de én két felé szoktam ezt bontani, mert a boltban vásárló emberként az infláció az ijesztő. Nyilván, mint mindannyian bemegyek kosárral a karomon a különböző üzletekben, ott az ember vajat, tojást, tejet, húst vesz, és szörnyűködik az árakon. De befektetőként egyébként sokkal nyomasztóbb az eszközározódás, amiről ugye nem szoktunk beszélni. És akár a befektetési eszközök között az ingatlan árfolyam alakulása, vagy olyan kimaradási történetek, amik bizonyos értékpapírba való befektetésnek a végleges posztponálását jelentheti mondjuk az árak miatt, vagy a kifutó ugye lejáratok miatt. Tehát ha ezt a kettőt különbontjuk, én üzleti és megélhetési szempontból a magyar inflációt és a magyar árazódás trendjeit ketté bontanám. Mert ez nem csak az infláció, hanem ugye az árfolyamok alakulása, mondjuk például az ingatlan árak alakulása. És ha innen nézzük, én azt gondolom, hogy az inflációt, mint mindennapi problémát, mikro szinten kell nézni, ezt nem társadalmi béke, hanem belenyugvás övezi. De az emberek nem tudnak mit csinálni. Hát ha dörömbölök a pénztárnál, attól még 1200 forint lesz 100 gram sajt, de az egy sokkal nagyobb probléma, hogy maga a forint leértékelődés, mondjuk az életstratégia alakulása szempontjából hogyan megy végbe. Ennek elsődleges pillére szerintem az ingatlanáraknak az alakulása, mert ott ugye az első ingatlanhoz jutásnál ez ugyanúgy fontos, mint a befektetési célú ingatlanoknál. A másik részről pedig ugye a pénzügyi és a különböző lejáratú és likviditású befektetéseknek a kérdése, hiszen évtizedről évtizedre azt tapasztaljuk, hogy kellett volna dollárt venni, kellett volna eurót, vagy kellett volna svájci frankot venni, vagy pedig ugye bizonyos lejáratú értékpapírokról történő lecsúszást. Tehát ha viszont innen nézzük, akkor tulajdonképpen az inflációnál nagyobb probléma egyrészt a forintárazódás és az eszközárazódás, ami generációs szinten okozhat olyan problémákat, most ebből, hogy a politika kezd is főleg ellenzéki oldalról belekapaszkodni, hogy egy mai 20 évesnek mit jelent a lakáshoz jutás. Nagyobb baj, mint hogy egy kiló kenyérért többet fizetünk. Az is baj.
És ebben a szituációban a ludas lehet így fogalmazni a kurzus?
Nem. Egyértelműen nem. Azt azért látni kell, hogy...
Mert egy picit is le is kéne ragadnunk szerintem, mert ragadjunk. Ha már az árfolyamról beszélsz, és mondtad az első percekben, hogy lehetett volna ettől nagyobb krach. Ugye láttunk 4,30-as eurót is. Pár hónappal ezelőtt átéltük azt a krízis helyzetet, és mostani árfolyam szinttel te úgy meg vagy elégedve ezzel a nagyjából 380-as euróval?
Hát szerintem a mostani árfolyam szintet tökéletesen hidegen hagyja, hogy én meg vagyok-e vele elégedve. A piac...
Akkor bocsáss meg, egyensúly... Színnek lehet ezt már tekinteni?
Meglepett, mert a piac szerintem előrébb árazott, mint én gondoltam. De ez egyébként mindig így van, és ha én mindig pontosan eltalálnám a piac árazásait, akkor szerencsésebb ember lennék befektetőként. Most azt látom, hogy én nekem egy fundamentális tévedésem volt. A befektetők és az elemzők nagy részével ellentétben én az elmúlt két évben mereven kitartottam amellett, hogy az EU pénzek sorsa végül is nagyságrendileg pozitív lesz. Most úgy néz ki, hogy ezt a tézisemet, ezt az állításomat, ezt valamelyest a történések igazolják. De én azt hittem, hogy ez ad majd egy plusz löketet a forint árfolyamnak az euróval szemben. Ehhez képest a piac pont ellentétesen működött, mint a médiában a beszélő fejek. Ők úgy látszik beáraszták ezt a történést hamarabb, és tulajdonképpen érintetlenül hagyta a forint árfolyamot, sőt, az euróhoz viszonyítva tulajdonképpen egy tízessel még gyengébb is, mint a legerősebb árfolyam sáv volt.
De nem az lett volna meglepő, hogyha az Európai Unióból elkapunk egy fillért sem, pontosabban egy centet sem?
Hát jó, de most ugye nézzük meg ezeket a elmúlt két évben lefolytatott, akár velem, akár más elemzőkkel történő beszélgetéseket. Amikor ugyanezt mondtam, mint most, akkor meg azt minősítették meglepő baromságnak. Ugye mindenki tudni vélte, hogy ő benfentes, és ettől vagy attól az EU prominenstől pontosan hallotta, hogy Magyarország egy fillért se kap. Én akkor is mondtam, hogy nem eszik olyan forrón a kását, megmondom, hogy én miért gondoltam így, mert szerintem az EU alapításától szóló teljes politikai paradigmája az kizárólag a kompromisszum keresés, akár az elvtelen kompromisszum keresés filozófiájára épül. Nem azt állítom, hogy ez a kompromisszum ez elvtelen lenne, mielőtt valaki belemagyarázná, csak hogy még olyan esetekben is az EU politikusai a kompromisszumra törekszenek, mert az EU erre van csiholva. Ők nem a 21. század viszonyaival számoltak, amikor az EU-t alapították, illetve fejlesztették, és ennek tükrében a 2015-16-17-es években, ha még emlékszünk, a Brexit jogi oldala is lényegében egy megoldhatatlan probléma volt, mert ilyen abszolút nem voltak felkészülve, hogy egy tagállam kilép. Na most ugyanez van az EU pénzek kapcsán is, hogy amikor politikai döntéshozatalra kerül sor az EU-ban, és van jogi lehetőség engedni a források kapcsán, ez előbb-utóbb egy kompromisszum eredményeképpen oda fog érkezni az adott országhoz. De hogy ezt az árfolyamot miért nem löki meg, az csak azért lehet, mert mást gondol a befektető, mást gondol az elemző. A befektető ezt a stratégiájában már beáraszta, az elemzőnek meg igazából, hogy a tévében, vagy a rádióban, vagy a podcastban mit mond, hát nem drága, nem a pénztárcája múlik rajta.
Egyébként tudnánk működni uniós források nélkül?
Hát működni mindenki tud uniós források nélkül. Kérdés, hogy hogy? Azért Magyarország...
Hát a költségvetésbe beépítettek az Európai Uniós források, hát feladatokhoz rendeltek a források.
Szerintem a legfontosabb probléma az az EU források vonatkozásában.
Ráadásul ugye revizába jön.
Tehát akkor megválaszoltad a saját kérdésedet, és engem munka nélkül hagysz, de hát nem baj az, szívesen járok ide. De igen, tehát a magyar gazdaságnak nagyon más lehetősége a rossz kondíciójú kölcsönök felvételén túl érdemi deviza mennyiséghez jutni nem volt, és ez ugye akár a jegybanki intervenciós célokban, akár a forint árfolyam stabilitásának a megalapozásaként egy elengedhetetlen kritérium. Egyébként még ehhez azt is hozzátenném, hogy ugye annak a kritériuma, hogy makrogazdaságilag ne csúszunk arra a csúnya pályára, amitől a világ szenved. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy a Bretton Woods-i pénzügyi rendszer felbomlásától ugye a leverage, magyarul a tőke áttét, az csak nő és nő és nő a világgazdaságban, hogy ez ugye plasztikus legyen, az azt jelenti, hogy a tőke kölcsön arány és a fiktív pénz aránya folyamatosan duzzad a világban. És ugye pont az elhagyott, magunk mögött hagyott 2023-as év az, amikor az USA jóformán eltörölte a saját adósság plafonját, tehát beismerte a világ vezető gazdasági hatalma azt a tényt, hogy tök mindegy, meddig adósodik el, de csak az adósság növelésén keresztül tudja ezeket a...
Ugye erre is van egy jó mondás, lehetünk lazábbak magunkkal.
Igen, hát ők nagyon lazák, de hát ahogy a vicc is mondja, ugye laza, nagyon laza, csak ennek az lesz az eredménye, hogy az ilyen mesterségesen gerjesztett gazdasági növekedésbe futó inflációs trendeknek egyre inkább az a tapasztalat, hogy a gazdagok, a nyerteseik még gazdagabb lesznek, a szupergazdagok. Sőt, a hipergazdagok. Ugye Amerikában két szó van a gazdagra, a rich és a wealthy. És ugye, hogyha a kettő közötti különbséget vizsgáljuk, ugye szokták mondani, hogy a rich, mondjuk a Michael Jordan, hogy 300 millió dollárt keresett. De ha én wealthy akarok lenni, akkor én vagyok az az ember, aki neki a 300 milliót adta. Itt a különbség. És itt ez a vagyonos, ez a wealthy réteg az, ami lekaszálja a hasznát ezeknek az inflációs és eladósodási trendeknek, míg a szegények, ugye ezáltal, hogy a pénzértéke romlik, az ő gazdasági helyzetük pedig változatlan, még szegényebbek lesznek. Vagyis, amit te mondtál, ez a te lazaságnak mondod, de én azt mondom, hogy nőnek miatta a társadalmi különbségek, és ahol nőnek a társadalmi különbségek, az a rendszer politikailag egy idő után fenntarthatatlanná válik. És a leverage, vagyis ugye a tőkeáttét, az a mi kapitalista felfogásunk kudarcát jelenti, és azt mutatja, hogy a teljesen liberális gazdaságpolitika, még ha ezt filozófiai vagy elvi szinten a nyugati társadalmak nem is vallják be, de megbukik, azért bukik meg, mert míg például 2010-ben ez egy érdemi vita volt a bankválság kapcsán, hogy lehet-e, és akkor 800 milliárd dollárról beszéltünk csak, hogy lehet-e az amerikai kongresszusnak és szenátusnak 800 milliárddal segíteni a bankokat, a vállalatokat válság miatt, addig most nem kérdés, hogy akár 5 trilliárddal is benyúlhat a költségvetés. Ez egyébként csak jelezném finoman, hogy a kínai modell. Tehát Kína az, ahol az állam és a költségvetés minden mikrogazdasági problémába is besegíthet, mert azok a fékek és ellensúlyok ott eleve nem léteztek, ami a
politikai értelemben sem.
De a gazdaság értelemben sem, de ez nem gazdasági, ez alkotmányossági kérdés. Tehát az USA-ban 2008-ban erről még komoly vita volt, mert akkor még gondoltak valamit a saját jogállami berendezkedésről.
Ráadásul ugye az adósság fékszabály ugye mintául szolgált európai uniós tagállamok számára.
Hát hogy ne szolgált volna, sőt magának az EU-nak is a mintája.
Gondolj csak magunkra.
De hát ugye Magyarországon valami miatt egyébként egyelőre ezt a mutatónkat még meg tudtuk védeni, most nem azért, mintha én annyira hasra esnék a magyar számoktól, de jók. Nem azt mondom, hogy hiperjók, de jók ahhoz képest, hogy a mágikus plafonnak tűnő 100%-ot már minden valamire való ország GDP arányosan elhagyta a saját eladósodottságában, GDP arányos eladósodottságában, és ez szerintem azzal jár, hogy a rendszer, a nyugati kapitalizmus liberális felfogása alapvetően elengedte azt a témakört, hogy mi lesz a hosszú távú jövőben.
Na, ezzel a témakörrel folytatjuk, mert szerintem a kedves hallgatókat nagyon foglalkoztatja ezt tekintettel arra, hogy a 2008-2009-es globális krízis pont az adósságválság miatt robbant ki, és hát most pedig a lazaságot látjuk több helyen is. A napvendége, tehát Kecskés András, közgazdász, egyetemi tanár, tartsanak velünk, tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetésünket.